Merítés.
Közérdekű közéleti magazinműsor a Civil Rádióban.
Riportok, interjúk, történetek és stúdióbeszélgetések.
Szakértőkkel és civilekkel.
Merítés.
Önök a Civil Rádió Merítés című közéleti magazinműsorát hallják. Csaba Beatrix vagyok. Jó estét kívánok. Válság van. Mindennapjaink része lett ez a mondat. Nem kíméri a magánembert, nem kíméri a családokat, nem kíméri a munkahelyeket, nem kíméri az országokat. Ez a válság láthatóan az élet minden területére begyűrűzik. A művészeteket sem kíméri. De úgy tűnik, hogy ez a válság messze nem csupán anyagi természetű, hanem az értékrend, a gondolkodás válsága is. Csupán gazdasági érdekekre hivatkozva szétverhet struktúrákat, intézményeket, kollektívákat, társulatokat, alkotóközösségeket is. Persze, mindez nem csupán a színházakról, a művészetről vagy a médiáról szól. Az élet szinte minden területén felüti a fejét. Mi most mégis a kultúra drámájáról, a széles társadalmi rétegeket is érintő életkérdésekről beszélgetünk Kulka János Kossuth Díjas színművésszel, a Magyar Színész Kamara elnökségi tagjával, és Hegedűs D. Géza Kossuth Díjas színművésszel, színházi rendezővel, a Színház és Filmművészeti Egyetem színésztanszékének megbízott vezetőjével, aki a Magyar Színész Kamara elnöke. Hallgassák meg beszélgetéseinket Kulka Jánossal és Hegedűs D. Gézával.
Merítés.
Magyarországon a színházak, a színészek helyzete egy pillanat alatt, mintha megingott volna.
Egy nagyon különös, nekünk nagyon szokatlan helyzet valóban, hogy a politika ennyire közel került a színházhoz, vagy olyan radikális döntések születnek, amiket hát meglehetősen, hogy mondjam, csodálkozva és kissé értetlenül figyel az egész. Ezt, hogy szakma, ezt már nem ismerem mondani, mert ez is már csak szitokszó lett itt az elmúlt időkben. Én azt gondolom, hogy egy nagyon elkésett rendszerváltás zajlik a magyar színház életben. Tehát valóban én magam is meglepődve tapasztalom, hogy mik történtek itt az elmúlt 10-15-20 évben. Az egész magyar színház rendszere, vagy működésének rendszere legalább olyan szabályozatlan volt, mint mondjuk a magyar egészségügyé. Tehát olyan törvényileg nem szabályozott, olyan régi modellek, vagy régi minták szerint, még rendszerváltás előtti minták szerint működő valami volt, amiben igazi nagy reformokat soha mindenki óckodott végrehajtani. Tehát nyilván ennek az átalakításnak vannak valóban racionális és most már halaszthatatlan lépései is, de mégiscsak olyan brutálisan, vagy rurván, vagy annyira,
mondom ezt.
Nézd, ebben nagyon nehéz ítélkezni, mert tudod, én nyilván mindig azoknak a pártján állok, akik állásokat vesztenek el, utcára került színészek mellett vagyok köteles, és nyilván a szívem is azok mellé áll. De nagyon nehéz objektívnek maradni, és mégiscsak meg kéne próbálni objektívnek maradni. Tehát én valóban azt gondolom, hogy ez az egész támogatási rendszer elavult. Én azt gondolom, hogy valóban igazságtalanok az elosztások, hogy valóban nem biztos, hogy egy, nem tudom, egy körúti, iszonyatosan sikeres, főleg műzikeleket játszó színházat vajon kötelessége a városnak legmagasabban támogatni, hogy valóban igaz, hogy az európai fővárosok közül nagyon kevés tart el központi forrásokból színházakat. Tehát valóban itt azért minden döntés mögött van talán valami elképzelés, csak mégis olyan embertelen módon történnek, vagy olyan módon nem jelennek meg arccal, névvel, címmel maguk a döntéshozók, csak leveleket kapsz és utasításokat, hogy azért nem gondolom, hogy ilyen horderejű döntéseknek ez az elintézési módja. És az sem igazán rokonszenves, hogy ennyire a szakmai szervezetek megkérdezése nélkül hozzák meg ezeket a döntéseket. Az sem feltétlenül szerencsés, hogy létrehozni egy jobboldali színigazgatók társaságát, amit nem igazán értesz, hogy az művészileg vajon milyen egységet hoz létre, hogy pusztán politikailag egy platformon állsz. És mondom, azt is érzem, hogy mintha haragudnának ránk, vagy mintha mi csak rosszat tettünk volna az elmúlt 20-30 évben, hogy azért az olyan furcsa hallani az általam tényleg nagyra becsült Vidnyánszky Attilától egy éjszakai televízió műsorban. Szörnyű dolgok történtek az elmúlt 20 évben a magyar színház életben. Szóval ezt így A per T kimondani, és minden árnyalt, és nem tudom, cizellált vélemény helyett ezt mondani. És akkor ugye eszembe jutnak, tudod, a kaposvári éveim, vagy a pécsi éveim, mondjuk eszembe jut 1985 és 93 között a kaposvári színház, aminek büszke, és napig rendkívül büszke tagja voltam, és azt gondolom, hogy mi semmi szörnyűséget nem műveltünk Kaposváron, és nem akarom eltúlozni a saját jelentőségünket, se a Babarcét, se az Aserét, se a Gotárét, és még sok másét, de én azt gondolom, hogy például azért a kaposvári színház és mondom, ebből magamat kiveszem, nagyon sokat tett például, hogy megszülessen egy demokratikus Magyarország, vagy nagyon sokat harcoltunk azért, hogy mondjuk Magyarországon demokrácia legyen, vagy olyan dolgokról beszéltünk a 80-as években, amikről nem nagyon mertek mások beszélni. Tehát elintézni így egy legyintéssel, hogy ez borzalom, hogy miket műveltek itt színházak, színházi emberek, azért az nem illdomos, és olyan jó lenne leülni, beszélgetni, tudod, akár a döntéshozókkal, akár azokkal, akiknek ilyen, hát elég lesújtó véleménye van a jelenlegi magyar színházi életről. Olyan jó lenne leülni beszélgetni a nemzeti színház helyzetéről azokkal, akik a színház környékére nem teszik a lábukat. Szóval ezt nem igazán értem. Nézd, én egy tényleg rendkívül szerencsés, nagyon boldog színész vagyok. Tényleg olyan béke, nyugalom szigete ez a nemzeti színház, és kicsiben tényleg lemodellezi azt, ahogy mondjuk a magyar társadalomnak élnie lehetne, vagy kellene. Tényleg itt egyik ide szavaz, a másik oda szavaz, egyik ezt gondolja, a másik azt gondolja, de hát érted, a színpadon kollégák vagyunk, beszélünk erről, az egyik asztalon a Magyar Nemzetről, a másikon a Népszabadságról, aztán cserélünk, meg magyar hírlapok is vannak az asztalokon, szóval nem kell ezt. A mi közéletünk sokkal kevésbé hiszterizált, és egy ilyen kis közösség, és azt gondolom, hogy tele van Magyarország ilyen kis közösségekkel, hiszen vannak cégek, vannak irodák, vannak nem tudom, hogyha mi meg tudunk élni ilyen békében egymással, és tudunk egy szekeret tolni, sok idézőjelben táli a szekerét, akkor vajon mások miért nem tudják ezt? Vagy miért kell minden csak haraggal, vagy a másikról valami rosszat gondolva intézni? Nyilván ezek az átalakítások, vagy színházbezárások is sokkal kevésbé hatnának ilyen embertelennek, ha mondjuk ezeket megosztották volna velünk, vagy ha beszélhettünk volna erről, vagy föl lenne kínálva valami alternatíva, vagy tudnék egy távlati tervről, vagy valami megoldásról, hogy mégis mi lesz, mi történik azzal, nem tudom, hány színészszerű színházi dolgozó, valaki mondjuk most állás nélkül marad. Mert így csak azt gondolom, hogy ez koncepciótlan, kapkodós, nem lehet január 1-én megszüntetni. Szóval, hogy az egész egy ilyen nagyon technokrata, vagy egy ilyen nagyon felülről, kívülről jött döntésnek tűnik.
Ez, hogy leülni beszélgetni, ez akár azt is jelenti, hogy akár te személy szerint vállalnád, hogy mondjuk összeülsz egy műsorban ilyen típusú.
Tényleg olyan erős vágy van bennem arra, hogy megpróbáljam megérteni, mert tényleg nem megy másképp, és ez ugyanaz, amiről az előbb beszélgetünk, hogyha nem próbáljuk megérteni a másikat és a más gondolkodását, akkor tényleg csak dühöngeni fogunk egymásra, meg üzengetni fogunk egymásnak különböző újságokban. Csak úgy látszik, hogy nincs valahogy igény a mi véleményünkre, nem tudom, ki az a mi, mondjuk csak a saját nevemben beszélek. Pedig olyan jó lenne, érted? Lehet, hogy akkor meg is érteném, vagy sokkal közelebb jutnék ahhoz, hogy mi miért történik, de így csak valami sértettséget érzek, meg valami haragot, meg mint egy kicsit úgy bosszú lenne állva, nem tudom kín, vagy nem tudom miért, vagy nem tudom hogy. Olyan összefonódásokat látsz, amik nem feltétlenül illdomosak, vagy jó ízlésűek. Szóval így csak olyan kicsit gyanakodva nézed, hogy mi történik körülötted, meg a fejed fölött.
Nem az a kérdés, hogy meg kell hozni intézkedéseket, és ennek vannak vesztesei, nem csak a művészeti területen, hát hiszen tudjuk, hogy az országban számtalan állás szűnik meg. De azt gondolom, hogy amikor azt kérdeztem, hogy embertelen, azért azt a stílust, ahogy egy ilyen történik, hogy empátiás vagyok-e azzal, akit feláldozom, és legalább a látás körülményeit próbálom biztosítani, vagy időben hogyan tudok szólni, vagy tényleg nem a színházi évad kellős közepén sem, hanem legalább a színházi évad végét megvárom. Valószínűleg a döntéshozók, hát hogy mondjam, nem gondolkodnak ilyen struktúrában. Te magad is az egyik szakmai képviseletnek vagy tagja. Ezeken a fórumokon hogy beszéltek elő? Van-e koncepció, van-e kiállás? Próbáltok-e valami felé elindulni?
Nem vagyunk elég hatékonyak szerintem. Én a Magyar Színészkamarának vagyok elnökségi tagja, és valamiért nem tudjuk eléggé képviselni az érdekeinket, amikről persze nem is tudom, mi pontosan mik is lennének, de igazán fölvenni a harcot, vagy igazán olyan döntésekbe beleszólni, vagy befolyásolni döntéseket erre, úgy látom, hogy nem vagyunk elég hatékonyak. Nem látok bele a kamara működésébe, és nem tudom igazán, hogy mi az oka ennek. Biztos például az én magam, hogy mondjam, restsége is, vagy talán nem foglalkozom eléggé így ezzel az elnökségi munkával. Elérünk biztos részeredményeket, és mondjuk sikerül leülni néha döntéshozókkal, de az az érzésem ilyenkor is, hogy majdnem, hogy a döntések után kullogunk. Valódi beleszólásunk úgy érzem nincs a folyamatokban.
El lehet érni, hogy legyen?
Én azt gondolom, hogy lehet, hogy az lenne a megoldás, amit tulajdonképpen ez a helyzet szült, hogy létre kellene hozni egy új szervezetet. Tehát tulajdonképpen valami, pontosan egy érdekvédelmet, lehet, hogy meg kéne valósítani régi álmunkat, hogy valami szélesebb spektrumú színházi dolgozók szakszervezetét, legalább egy védő ernyőt, mert a szakszervezet működéséről is olyan, nem tudom, valahogy az is így kívül marad a mindennapjainkon, pedig nyilván egy csomó fiatal kollégámnak, és főleg esélytelen idősebbeknek biztos, hogy nagyon sokat tudnánk segíteni, hogyha egy kicsit harcosabbak lennénk.
Merítés.
Közérdekű közéleti magazinműsor a Civil Rádióban.
Riportok, interjúk, történetek és stúdióbeszélgetések.
Szakértőkkel és civilekkel.
Merítés.
A Magyar Színészkamara elnökével egy héttel később ültünk le beszélgetni. Akkor még azt terveztem, hogy a döntéshozókat is megkérdezzük az ügyben, de Hegedűs D. Gézával történt beszélgetésünk során kiderült, hogy a szakma és a döntéshozók egy asztalhoz ültek, és konszenzus is született. A Színészkamara elnökével való beszélgetésem sokkal többről szól, mint egyszerűen válságról, vagy színházak, épületek bezárásáról, színművészek sorsáról. Az életről beszélgettünk. Hallgassák Hegedűs D. Gézát.
Merítés.
Hogy miről beszélgetünk a kultúra drámájáról? Én azt hiszem, hogy az élet drámáról kéne beszélni. Vagyis azt gondolom, hogy ha hátrébb lépünk és rátekintünk a mindennapjainkra, akkor látjuk, hogy itt nem csak Magyarországon, hanem Európában, a világban lélegzetelállító változások zajlanak le, és akárhogy is gondoljuk, hogy kiragadható egy-egy szelete a mindennapi létezésünknek az egészből, nem lehet kiragadni, mert egyik a másikat feltételezi, és annak a függvényében létezhetünk a humanitás bármelyik szférájában. Itt például most a mikrofonon keresztül hallatszik, hogy egy kávéházban talán most válthat éppen a szolgálatos pincér, és akkor a pénztárgép hirtelen az imént nagy pörgéssel lefuttatta a pénztárgépben levő számlatekercset. Lám, ez is egy változás, pedig csak egy kicsi változás, egyik műszak vált a másikra, és már ennek különös következményei vannak, most egy felvételbe bezavar. Hát most képzeljünk el, hogy egy ilyen pici dolog is be tud zavarni. Hát akkor egy olyan léptékű dolog, amit úgy hívunk összefoglalom, hogy válság. És a válság az tulajdonképpen, ha megjelenik mondjuk a gazdasági életben, ami tulajdonképpen a mi mindennapi munkánknak a tükörképe, akkor az az élet minden szférájában válságos hangulatot, sőt válságot tud teremteni. A két világháború között a 20-as évek végén kitört egy gazdasági világválság, és hogy milyen következményekkel járt, például a Nemzeti Színházon és a Víg Színházon kívül valamennyi színház becsődölt, padlót fogott, és próbálkoztak újra meg újra a válság időszakában. Nem tudtak hosszú ideig talpon maradni ezek a színházi vállalkozások, mert fölfalta a bizonytalanság, a súlyos anyagi gazdasági terhek a színházak működését. Élet más területe, egyik nagyapámnak malma volt egy nyírségi faluban, és a malomipar becsődölt. És akkor gondolt egy nagyot nagyapám, eladta a malmot, és mint igazi nagy intelligenciájú ember szétnézett, hogy lehetne tovább élni. Rendkívül intelligens, művelt ember volt, ezermester volt, minden aranyjá változott a kezében, és azt látta, hogy az apám, az ő egyik fia, a barátaival minden vasárnap délután a sínek között 5 kilométert átgyalogolnak a másik faluba, az otthon kikunyerált fillérekért mozijegyet vesznek, megnéznek egy filmet, majd 5 kilométert a film után visszagyalogolnak, tehát 10 kilométert gyalogolnak, és még fizetnek is azért, hogy lássanak egy filmet. És a nagyapám a saját házának a kertjében fölépítette a mozit. Tulajdonképpen azért a malom és a mozi elég távol vannak egymástól, ugye? A malomban lisztet örölnek, abból kenyér lesz, amivel jól lakhatnak az emberek. A moziban pedig végül is a lélek, a szellem, tehát a humánus része az embernek tud gazdagodni és jól lakni. És ez a vállalkozása bejött nagyapámnak, és nagyszerűen prosperált a mozi, jól gondolkodott, nagy intelligenciával, tehetségesen. Vagyis én azt gondolom, hogy hol kisebb, hol nagyobb amplitúdóval, de folyamatos változások közepette éltük eddig is az életünket. Ön mondjuk jóval fiatalabb, mint én. így az önnek kijutó néhány évtized az nem tartogatott annyi sok szélsőséges dolgot, mint ami például az én életemben is volt, és ahogy tudom a szüleimtől, hogy mi adatott meg nekik, meg a nagyszüleimtől, hogy mi mindent kellett végigélniük, de mégis valami csodálatos belső józansággal tudták szemlélni, közben pedig a másik oldalról nagyon nagy energiákat és tehetséget megmozgatva pedig próbálták teljessé tenni az életüket, fölnevelni a gyerekeiket, kitanítatni önmaguk is, gyarapodni, és minél teljesebbé és komplexebbé tenni az életüket. Vagyis folyamatos változás részesei vagyunk, hol így, hol úgy, kicsibe, nagyban. Amellett, hogy konstatáljuk a szélsőséges változásokat és nehézségeket, állandóan azon kéne agyalni, hogy hogy lehet ebben a helyzetben mégis megragadni azt az állapotot, azt a pillanatot, ahol mégiscsak újra termőre, termékenyé tudjuk fordítani a saját vagy a kisebb közösségünk életét. Volt egy csodálatos színházi szakember, egy francia úr, úgy hívták, hogy Jean Jouvet. Korszakos színházat teremtett Franciaországban, két háború között, háború alatt, háború után. Egyszerre színész volt, rendező és színházi teoretikus is. Nagyon sok szellemi mű, intellektuális mű is maradt utána könyvalakban. Egyik könyvében ír arról, hogy az emberek panaszkodnak a színházi problémáról, állandóan a színházi problémáról beszélnek. Azt mondja, megszületni probléma, fölnevelődni probléma, de felkelni probléma, borotválkozni probléma, felöltözni probléma, reggelizni probléma, elindulni, utazni probléma, bejutni a munkahelyre probléma, a munkádat elvégezni probléma. Az emberi élet csak problémák sorozatából áll. Vagyis azt akarom mondani, valóban nagyon-nagyon nagy nehézségek között éljük jelen pillanatban is az életünket. Hozzászoktunk bizonyos dolgokhoz, mert olyan időszakot élhettünk meg, amikor azt gondoltuk, hogy így lesz hosszú távon és komfortosan a mindennapi életünk, és egy válságos, szélsőséges időszak hirtelen ennek véget vetett. Hektikus, szélsőséges és kiszámíthatatlan sok minden az életünkben. Egy bizonyosság van az, hogy amit csinálunk, jelen esetben a színház, vegyük tágabb értelemben a művészet, vagy civilizációs értelemben tekintsünk mindenre, ami hasznossá teheti az életünket az emberi kultúrának, akkor mindenki a maga helyén, a maga szakmaiságát, a maga mesterségét, a maga munkáját a legmagasabb fokon csinálja. Ha van rá mód, ha nincs mód, akkor pedig keresni kell a részt, hogy hogy lehet ezt. Na most, fordítva egy nagyot a dolgokon, én azt tapasztalom, tehát hátralépve, és mint egy így rálátva a mindennapjainkra, csak visszautalva, hogy a nagyapám is biztos vagyok benne, hogy sok gyötrelmes éjszakát és napokat töltött el azzal, hogy hogy tudna az életét megoldani, de kigyötörte magából is, rátalált egy nagyszerű nyomon arra a változások, hogy a háború után természetesen államosították, elvették a mozit tőle a saját kertjében, és megengedték, hogy mozigépész maradjon. De ennek az volt a következménye, hogy én minden mozit láthattam, ha nem benne a moziban, akkor a gépházban, kis széken fönnállva, ami végül is erősen motivált abban, hogy egyszer csak itt legyek, és ezt a mesterséget csináljam, amit csinálok. Tehát, hogy a dolgok láncolata végtelen kiszámítani, és nem is tudjuk, hogy minek mi lesz a következménye. De hogy egy sodródást, egy pragmatikus, pillanatról pillanatra élő mindennapokat tapasztalok most. Tehát hosszú távon, távlatosan, sokszor gazdátlanságot, kétségbeesett, megkapaszkodni akarást. De itt most, mondom, hátralépés rátekintve erre a kis országra, azt látom, hogy a pillanat szül egy csomó döntést meg. Vannak hosszú távú döntések, aminek a következményei keretszerűen megszületnek vágyak, törvényekbe foglalva és hosszú távban gondolkodva, de hiányzik a tartalma, a mögöttes része, nincs végig gondolva, hogy mi lesz a hatása, mi ennek az emberi tartománya, sok-sok minden nincs végig gondolva, hiszen a pillanat szül egy csomó mindent. Lehet ez kényszeres is, tehát a pillanat kényszere, de lehet az is, hogy akkor improvizálva születik valami. Ha konkrétan most közelebb fókuszálok az én területemre, valóban az a tapasztalatom mind a fővárosban, mind országos szinten, hogy ami a mi sorsunkat, a színházak sorsát, azon belül a művészek művészi életét és egzisztenciális létét befolyásolja. Itt sok hozzá nem értést, kompetencia hiányát látom, és azt is látom, hogy itt is erő ütközik, még ebben a szférában is erővel, és gyakran a kultúrát finanszírozó szféra nagyobb erővel is befolyással bír, mint a szellemi vagy a konkrét műhelyeket befolyásoló mindennapi munkát irányító része. Tehát egyszerűen, amit a gazdaság diktál, az történik, és letapos egy csomó mindent. Átlép fejek fölött, átnyúl fejek fölött, és mivel a pillanat szül egy csomó mindent, éppen ezért csak azok maradnak ki, akik kompetensek, és akiknek a sorsáról lenne szó, csak a következményeit viselik ezeknek a döntéseknek.
Mi lehet a megoldás az önök oldaláról, például, hogyha a Magyar Színész Kamarát tekintjük, mint egy kompetens szakmai szervezetet?
Itt azt kell látni, hogy a magyar színházi élet szakmai szervezetei, amelyek lefedik a szakmák nagy részét, az egyik a Magyar Színházi Társaság, amelyben a magyar színházi élet működését befolyásoló segítő, vagy abban cselekvőleg résztvevő műfajok, művészeti ágak mind-mind jelen vannak azoknak a szakmai szervezetei. Tehát így benne vannak a színészek, az ő szakmai szervezetük a rendezőké, a formaművészeké, de a kritikusoké, a dramaturgoké, a bábművészeké, még a cirkuszművészek is benne vannak, tehát egy nagyon széles területét fedi le a színházi életnek. Ez az egyik fontos szakmai ernyőszervezet, a másik a Magyar Teátrumi Társaság, amelyek főleg a vidéki színházak képviselőit integrálják, és tulajdonképpen ez a két szakmai szervezet az, aki motiválni és befolyásolni tudja a történéseket. Természetesen itt számtalan érdek van jelen, és van, ami egyik erősíti a másikat, van, ami pedig gyengíti, hiszen akárhogy is arról szól az egész folyamat, hogy melyik színház és melyik szakma hogy tud talpon maradni ebben a válságos, sokszor váratlan pillanatokat okozó időszakban. 2008-ban létrejött az előadó művészeti törvény, amely fő feladatának tekintette, hogy a konkrétan prózai színházi, az operai, illetve a zeneművészet területén valamiféle biztonságos, jogilag, anyagilag a működés feltételeit hosszú távon biztosítani tudja, de biztonságosan, előre kiszámíthatóan. Így a színművészek, a zeneművészek, a táncművészek, az operaénekesek mind-mind a maguk helyén a színházi szférában valamiféle kiszámítható munkajogi, strukturális és anyagi feltételek között képzelhették el, jogilag garantálva a jövőjüket. A legutóbbi választások után a Teátrumi Társaság erős befolyásolására ennek az előadó művészeti törvénynek a módosítását végrehajtották tavaly év májusában. Tulajdonképpen módosításnak hívják, de szemléletében, szellemében mégis megváltozott ez a törvény. Bizonyos munkajogi részei azok érintetlenül maradtak, de a szakmai befolyásolása a színházi életet, Tehát a színházi életet befolyásoló döntéseket a szakmai szervezetek kevésbé tudják motiválni. Az előző törvény a különböző színházakat 6 kategóriába sorolta be. Minden egyes kategória mögé anyagi támogatás volt rendelve, mondjuk a több tagozatos színházak, a prózai színházak, vagy csak a zenés profilú színházak, a befogadó színházak, aki csak befogad produkciókat, befogadó színház, aki létre is hoz produkciókat, és a többi, és voltak nagyon fontos területe a független színházak. A mostani módosított törvény ezt a 6 kategóriát 3-ra sűrítette, még csak kerettörvényként működik, még a végrehajtási rendeletei nem készültek el, de bizonyos fontos funkciói már működésbe léptek. Így minden előadó művészeti területnek, a zenészeknek, a táncosoknak, illetve a prózai színházi területnél létrejöttek az úgynevezett bizottságok, amelyet maga a miniszter hívott életre. Tehát ő hívja meg bizalmi alapon, 5 embert meghívott, akik neki adnak tanácsot, és ők minősítik, nekik van joguk minősíteni az egész színházi területet, és erősen részt vesznek a kerettörvény tartalmi kitöltésében, amely majd, ha rendeletek megszületnek, akkor 2013. január 1-től fognak már azok teljes mértékben funkcionálni. Ez az 5-tagú bizottság, tehát a miniszter fölkérésére bizalmi alapon működik. Van egy külső kör, ezt az iméntieket hívják bizottságoknak, például van színházi bizottság, amelynek 5 tagja van, és van egy előadó művészeti tanács, amelybe viszont szakmai szervezetek delegáltjai vannak jelen, illetve azok az intézmények vagy önkormányzati szervezetek, amelyeknek közük van még a színházakhoz. Ennek 24 tagja van. Ez az érdekegyeztető tanács egy évben egyszer kötelesség összeírni a miniszternek, amelynek az a lényege, hogy a törvény működése közben fölmerülő problémákat megoldja, vagy legalábbis az érdekeket közel hozza egymáshoz, egyeztesse az érdekeket, de önmagát is összehívhatja ez a tanács, hogyha 24 közül 8 tag javasolja, hogy bizonyos fölmerülő problémák miatt üljön le az érdekegyeztető tanács. Ilyenre már sor is került, megalakulása óta, mikor a művész nyugdíjak megszüntetésére sor került, a táncosok részéről merült föl bizonyos diszkriminatív gesztus, hogy 3 színházban a balettáncosok kivételes helyzetbe kerülnének, és a többi táncosra nem vonatkozik a dolog, mivel ők nem azokon a helyeken vannak, azokban az intézményekben. Közben pedig semmi nem indokolja, hogy megkülönböztetve legyen mondjuk a Honvéd Művész Együttesben táncoló néptáncos bizonyos korban, ugyanúgy tönkre megy a térde, és ugyanúgy tönkre megy a bokája vagy a dereka fizikálisan, mint bárkié. Tehát ez ügyben összehívták az érdekegyeztető tanácsot, és fogadókész volt a minisztérium, és ennek az újravizsgálata és korrigálása folyamatban van.
Mi van most a most megvont támogatásokkal, illetve azokkal a színházakkal, azokkal a művészekkel, akik pont azokban az intézményekben teljesítettek eddig szolgálatot, amelyek most tulajdonképpen a megvonás kapcsán, hát mondhatjuk talán, hogy bezárásra kerülnek?
Most volt egy nyilvános egésznapos konferencia, beszélgetés sorozat a Gödör Klubban 2 nappal ezelőtt, ahol a teátrumi társasággal együtt a színházi társaság egy egésznapos találkozót tartott a szakma különböző szféráival, ahova a kulturális élet irányításából is meghívtak embereket. Itt kiderült, hogy jelen pillanatban ígéret van arra, hogy évad végéig ezeknek az intézményeknek a működése továbbra is biztosítva lesz. Ugyanarról szól itt is a történet, hogy egy gazdasági döntés megszületik, anélkül, hogy végig gondolná, hogy ennek mi lesz a következménye, intézmények, társulatok, egzisztenciák, széles értelemben a kulturális életre tekintete. Tehát lényeg az, hogy mozgásba indultak az érdekvédelmi szakmai szervezetek és minden oldalról megpróbáltuk a döntés felülvizsgálatára késztetni azokat, akik ezt megtették. Úgy tűnik, hogy talán megoldás találtatik, de csak évad végéig, hiszen a gazdasági döntéshozó kincstári évben gondolkodik, de azzal nincs tisztában, hogy a színházi évad elkezdődik ősszel és tart nyár közepéig, tehát ez nem úgy van, hogy nem lehet, tehát az ő részükről, ha ez megtörténne, szerződésszegés, hiszen ez valaminek a nem ismeretéről szó szintén, hogy hogy működik bizonyos szférája a valóságunknak. Az a lényeg, hogy arra is még talán esély van, hogy ezek a színházak tovább éljenek. Nem akarom fárasztani se önt, se a rádióhallgatót olyan szempontból, hogy rendkívül bonyolult a színházak beágyazottsága és azoknak a függvényrendszere, hogy kinek ki a fenntartója. Hogy ugye bár Budapesten van mondjuk az imént megidézett két színház, a Játékszín, illetve a Budapesti Kamara, és még ugyanígy tudom sorolni, hogy Budapesten van a Pesti Magyar Színház is, de ez a három színház nem a főváros fenntartása alatt működik, hanem az állam, vagyis a minisztérium fenntartása alatt.
Mi okozhatta ezt egyébként?
Ennek van egy múltbeli történelmi hagyománya, ami visszanyúlik még a 80-as évekre, amikor így maradtak ezek a dolgok, és azóta minden évben mindig fölmerül, hogy na most akkor aztán kerüljön át a fővároshoz, hiszen itt van, de valahogy soha nem tudott a főváros és a minisztérium, vagy itt szándék nem volt, vagy mindig valami miatt ez elodázódott, idáig odázódott. Most van egy határozott késztetés arra, hogy ezt a három színházat, a Játékszínt, a Budapesti Kamara Színházat, illetve a Pesti Magyar Színházat, a főváros átvenni, és van egy szándék arra, hogy a Budapesti Operett Színházat pedig a minisztérium venni át, mint zenés színház. Itt történne egy csere, itt azért bonyolult gazdasági tárgyalások vannak, mert nyilván anyagi függvénye van, tehát ha megkapja a főváros azt a támogatást, amit most éppen megmondtak, ugye a színházaktól, megkapnák a színházak ugyanazt a támogatást, amit eddig kaptak, akkor a főváros nyilván átvenné. Az Operett Színházat is támogatja a főváros jelen pillanatban, hiszen a főváros fenntartásban bekerülne a minisztériumba, cserélnének, úgymond. Így viszont a főváros tulajdona jelen pillanatban az Operett Színház gyönyörűséges épülete, még minden estől hozzátartozik a Moulin Rouge is, úgy, ahogy van az a főváros tulajdona, de ha a színház úgy, ahogy van, átkerül az állam kezelésébe, akkor nyilvánvalóan annak fejében is kellene fizetni, vagy hasonló jelleggel ezeket az ingatlanokat, amik most jelen pillanatban a minisztérium tulajdonban, Hevesi Sándor téli színház, a Budapesti Kamara is, és játékszínház, tehát oda-vissza. Na, igen, tehát tulajdonképpen történelem alakította így ezeket a jogviszonyokat, de ígéretünk van, kulturpolitikusi szinten is ígéretünk van most a szakma felé. Megkaptuk ezt az ígéretet, hogy évad végéig mindenképpen békén hagyják ezeket a színházakat, és még arra is megvan az esély, hogy esetleg a további életük is megmarad. Én megmondom őszintén, minden egyes színház elvesztése az óriási vérveszteség lenne nem csak a magyar színházi élet számára, hanem a magyar kulturális élet számára is. De értem ez alatt, hogy a legtörékenyebb a kultúra. Annyira törékeny, hogy évtizedek, sőt, ha a magyar színházi életet nézem, 1837 óta folyamatosan tehetség, tehetségnek adja tovább a jövőt, építi tovább, mint a méhecskék épültek föl ezek a színházak. Sok-sok tehetséges ember, nem csak színészek, nem csak rendezők, formaművészek, műszakiak, de ugyanúgy hozzáadta magáét a közönség is az adóforintjaival, hisz ez nem jó tétemény, hanem minden magyar állampolgár, aki adót fizet, azért is fizet, hogy neki legyen kulturálódási lehetősége, legyen színháza, legyen X, Y, Z városban. Azt az ottani városi emberek saját maguk építették föl azért, mert azt mondták, de még a múlt században, tehát ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy itt nemzedékek szorgalma, tehetsége, jövőbelátása és szellemi igényessége éltette mind a mai napig. Sok-sok munka, sok-sok mesterség adódik össze. De a kultúra olyan törékeny, hogyha egy ilyen intézmény megszűnik, az emberek szétszóratnak a világban is, az már soha többé, úgy, ahogy volt, nincs többé. Onnantól kezdve csak egy épület, egy héj, egy üres héj, egy semmi. Az onnantól kezdve nem színház. Lehet kultúrház, lehet befogadó, semmi. Holttőke, mozdíthatatlan, borzasztó, kiábrándító, és a holt kiemelve tőlem nagybetűvel. Tehát minden ilyen gesztus egy valami magára adó társadalomban, ezek kultúra rombolások. Nem lehet a kulturális értelemben hontalanná tenni nézők sokaságát, akik oda jártak, támogatták ezeket a színházakat, de ugyanilyen hontalanná válnak a művészek. Tehát nem lehet az a társadalom, az a közösség, aki ilyeneket megtesz, az nem méltó arra, hogy kultúrtársadalomnak, vagy kultúrközösségnek nevezze magát. Az barbár, az rombol.
Talán megnyugtatóan azt lehetett kihallani, hogy az érintettek egy picit nyugodtabb környezetbe kerültek, vagy legalábbis sanszot kaptak, vagy laufot kaptak arra, hogy lelkileg felkészüljenek, keresenek új helyeket, hozzanak létre új financiális támogatásokat, nem tudom, bármit csinálnak az életükkel, de legalább nem mától azonnal és visszamenőlegesen, ami igen kellemetlen az ember életében. Teszem hozzá mondjuk egy meghirdetett évadban, nem lehet kellős közepén azt mondani, hogy megvettem egy bérletet, de nem mehetek vele február 28-án, mert nincs hova. Ez nyilván tudom, nem egy átgondolt történet.
Egy előadás, ugye még egy produkció megszületik, annak van egy előkészületi folyamata.
Hát nyilván jogi szerződéstől kezdve.
Meg hát sok-sok háttérmunka. Ott már benne vagy egy próba folyamatban, még csak jelzett díszletekben próbálsz, még csak jelzett jelmezekben, még lehet, hogy saját magad hozod otthonról, vagy a jelmeztárból kikölcsönöd ezt az. De hát van egy formavilága, azt elő kell finanszírozni, mert a műhelyek gyártják a díszletet, már a műhelyek szabják a ruhákat, a kellékes az adott formavilághoz már beszerzi, éppen folyamatban van. Itt elő van finanszírozva egy csomó minden. Vagy lehet, hogy csak még megelőlegezve. És most akkor szabják, gyártják, csinálják minden, és azt mondják, hogy ez nincs. Tehát ilyen nincs, de olyan sincs, hogy akkor itt szerződésben rögzítik, hogy én évad végéig egyrészt művészi munkámban előre tudok lépni, közönségnek esténként játszani tudok, és egzisztenciális biztonságban vagyok, és tudom, hogy jövő hónapban is a számláimat ki tudom fizetni, a rezsimet, minden, ami jön. És azt mondják, hogy nem, nem tudod. De közben szerződés kötelezi a fenntartómat. Tehát ilyen nincs. Vagyis látjuk, hogy van, vagy meg lehet csinálni, de akkor ez milyen? Miről beszélünk akkor?
Hát gondolom, mint nem csak művészi területen, egy csomó ember. Én kedden reggel bementem dolgozni, délután 3-kor kezembe adták a felmondást, és azt mondták, hogy pénteken délután 1 óráig, mert október 23 miatt előbb végzünk, pénteken délután 1 óráig a 28 évet legyek kedves lezárni 2,5 nap alatt, ami az 24 aláírást kellett összeszednem. Egészen konkrétan, hogy nem tartozom a cégemnek. 28 év után nyilván ez a tulajdonképpen lehetetlen, de megcsináltak így.
Értem.
Tehát azt gondolom, hogy emberileg persze a művészek is érzékenyek. De például az, hogy megveszek egy bérletet, és nem mehetek be a bérlettel az előadásra, mert nincs előadás, mert nincs színház, az egy kicsit értelmezhetetlen. Azért örülök ennek a beszélgetésnek, hogy így zajlik. Hát nem egyszerűen arról van szó, hogy ideül mondjuk egy szakmailag és színészileg azt gondolom, hogy megkérdőjelezhetetlen jeles személy a magyar kultúra életében, a magyar színház életben, aki az egész elmondott eddigi időben nem egyszerűen azt mondta, hogy már pedig kikérjük magunknak, hogy mit művelnek velünk, hanem nagyon átfogóan, nagyon pontosan és az egyéb folyamatokat is látva azt gondolom, hogy rendkívül korrekten nyilatkozik a dologról. Teszem hozzá, azt a jó hírt is hallgathattuk, hogy ezért mégiscsak lett valami megoldás az egy hónappal ezelőtti helyzethez képest.
Ez pont leképeződése mindennek mindig. Alapvetően tényleg egy optimista alkatú ember vagyok, aki sok mindent láttam már, de mindig produkál az élet olyat, amit még nem látott az ember. mondjuk szüleim pedagógusok voltak, s mondjuk most visszajönnének, föltámadnának szegények halóporaiból, és látnák azt, hogy az az áldozatos munka, ami a sötétséget oszlatta és a világosságot gyarapította, ez sziszifuszi munka. Tehát mindig az az érzés az ember, hogy egyet előre, kettőt hátra, tehát hogy az optimumig soha nem lehet elérni, de lehet valahogy a dolgok folyamatát motiválni. De motiválni lehet.
De ez azt gondolom, hogy mindig kell olyan ember a csapatban, aki nem csak hőzünk, vagy nem csak feladja, hanem azt mondja, hogy jó, akkor gondolkodjunk, és nézzük meg, hogy mit tehetünk, mire vagyunk képesek, és mi az, amit el tudunk mozdítani. Tehát akik kiállnak mondjuk a sor elejére.
Ami nagyon fontos, nyilván addig marad életben minden, amíg hisszük, hogy értelme van csinálni. A színházat, mindenkinek a magain a munkáján. És azt hiszem, hogy enélkül nincs is értelme. Nekünk ez az életünk, azonos az életünkkel. És minden zegét, zugát akkor is mozgósítani kell, és életben kell tartani, és szívósan a dolgokat csinálni, vinni tovább. Kész. Hát ez van. Nem önmagáért teszi az ember, hanem mindig ez van. Látod a nagy elődöket, akik gigászok voltak, nekik sem volt könnyű, vagy könnyebb, vagy a politika hihetetlen harapófogójában kellett élni, értelmesen tudni adni a színház által a színpadon, ugyanakkor fölnevelni újabb és újabb nemzedékeket, akik még bátrabbak és még kreatívabbak tudnak lenni, és újat tudnak mondani, újjá fogalmazni azt a világot, amiben lenni kell, csinálni kell. Nincs mese, ez a dolgunk, ez a hivatásunk. Nem szatócsok vagyunk, nem egyik napról a másikra, most ezt áruljuk, most azt áruljuk. Van küldetésünk a világban. Az a küldetésünk, hogy segítsünk élni az embereknek. Azért fölfoghatatlan számomra, hogy annyi ilyen lehetőség van még a színház mellett a kultúra más szférájában, és azt látom, hogy visszaélnek a lehetősége, vagy ostobaságokra használják, ahelyett, hogy kiteljesíteni a küldetését az, ami lenne. Gondolok itt mondjuk a köztelevízióra, vagy a közrádióra, ahol ugyanolyan ócskaságokat látok szórakoztatás címén, esti műsorsávokban, mint a többi más csatornán, akik a saját pénzükön természetesen azt csinálnak, amit gondolják, hogy nekik az a hasznos, de hát végül is a mindannyiunk pénzéből finanszírozott, és ugyanazokat az arcokat látom, akik már elkoptatták magukat ugyanúgy egy másik területen. Ez csak azt mutatja, hogy vagy műveletlenek azok, akikre a kultúra rá van bízva. Nem látnak túl az általános iskolai, irodalmi vagy történelmi könyveken. Tehát nem lehet az ABC-nél újra kezdeni mindent. Tehát sokkal teljesebb és komplexebb a világ. És ennél egyszerűbben segíteni embereknek, hogy olyanokat kapjanak, olyan értékekkel, szellemi értékekkel találkozzanak, ami lehet szórakoztató, lehet lírai, drámai, szélsőséges, finom, képgazdag, irodalmilag nemes és differenciált, bármilyen lehet, csak nemes és magasrendű legyen, bármelyik műfajban, mert jobb lesz holnap fölkelni, könnyebben fog tudni menni, segít gondolkodni, ha olyan emberi problémák, de komolyan, de nem, sokkal kevesebb lelki beteg lenne, sokkal kevesebb gyógyszer kellene, sokkal kevesebben lennének lelki betegség okán, biológiai, fizikailag betegek, sokkal kevesebb alkoholista lenne, sokkal kevesebb lenne az agresszió, sokkal kevesebb lenne a pótszerekhez való fordulása, deformálódott életek. Hát értelmes életre kéne serkenteni, segíteni az embereket, és valami jövőképhez hozzásegíteni. Nem a felejtés, ócska módon a felejtetés, és hogy kész. Hát gondolkodni, kreatívan cselekedni, tenni tudó, önmagukon segíteni tudó emberek sokasága. Az lenne a jó, hogy ne hitelhagyottság legyen, hanem cselekvő képesség. De hát így nem megy. Megszűntek a színészegyeztető irodák ezekben az intézményekben. Semmi. Se egy rádiójáték, se egy film, se egy tévéjáték, színházi közvetítések alig. Az egész egy nagy tehetetlen szerkezet, sok-sok pénz, nem tudom mire fordítódik. Komolyan. Tehát ha hozzáértő, tényleg emberszerető és társadalmilag érzékeny, tághorizontú, művelt emberekre lenne bízva ez a szféra, akkor azt gondolom, hogy kulturális értelemben nem hontalanok kóvályogjának is. Az a baj, hogy valóban ezt látom a legnagyobb problémának, de minden értelmes ember ezt átlátja, és nem gondolja, hogy itt lózungokat fecsegek, hogy nagy a kulturális elszegényedés. Tehát annyira leszakadnak rétegek, az olvasás kultúráról olvastam egy könyvet, hogy tulajdonképpen az ország 30%-a funkcionális analfabéta. De ez értendő számolni és olvasni sem tudnak. Vagyis nem tudják elolvasni, nem tudják megérteni, vagy nem tudnak összeadni, kivonni. Tehát megvezethető, becsapható, problémákat nem megértő és megoldásra nem készített. De hát ez nagyon-nagyon-nagyon nagy problémának gondolom. Lehet, hogy újra kéne elkezdeni, a pedagógusoknak újra kéne kezdeni tanítani, írni, olvasni, számolni az embereket, mint valamikor. Nem tudom, hogy hol lehetne. És a másik része az, hogy van, akinek tényleg már csak a rádió vagy a képernyő marad. Nem azért, mert nem szeretne, hát nincs pénze. Hát környezetemben tudom, hogy meghal valaki családtag, és nem jönnek fel a temetésére, mert annyi pénzük nincsen, hogy a vonat úti költséget kifizessék. Tehát az igény meg lenne, csak nincs anyagi lehetőség, beszűkül.
Kollégán... Ez nem lehet csak a válságra fogni.
De ez már nem, mondom. Ez egy folyamat, egy széles folyamat. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat. Itt kezdődik a felelősség, ha felelősséggel tartozom a közösségemért. Tehát nem hagyom el.
Mi változtatja ezt meg?
Elvben az változtatná meg, ha az iskolák olyan kulturálisan igényes gyerekeket bocsátanának a világba, ahol nem állnak ki egy gazdaságilag kiemelt helyzetben levő ember egy egyetem évnyitóján, és az nem mondaná azt, hogy fölösleges a művészet oktatása az iskolában, hanem ipari tanulók kellenek. Én elfogadom, de ahhoz, hogy mondjuk egy ipari érték létrejöttét megértse, ahhoz is kell műveltség. Tehát az nem megy, hogy majd megtanulom, hogy így kell csinálni, úgy kell csinálni. Csak rá kell jönni, hogy mi működteti azt a szerkezetet, miért van úgy, ahhoz csak kell tudni számolni, olvasni, csak kell tudni, hogy azt valamilyen tudós valakik kitalálták, vagy nem tudom, tehát ez nem úgy van. Mindennek van kulturális vetülete is. Nem levegőbe lógunk a világban, hanem beágyazva az időben, a múltunkba, és valami kulturális folyamat részesei vagyunk most is. Tehát ez lehetetlen.
Tesszük hozzá a vállalkozói szférára, illetve a gazdasági szférára, amúgy is támaszkodnánk, mindegy, hogy mit állít elő, hiszen a kultúra támogatása hát nagymértékben ahhoz... mostanában a mecenatúrához kapcsolódhat.
De jó, de hát a vállalkozáshoz is kreativitás kell, ahhoz szellemi, sokszínű tájékozottság kell, kultúra kell, kultúra neki mi? Állsz és nézel ki a fejedből. Tényleg abban bízom, hogy mondjam, egy nagyon mozgékony, világban nagyon jól tájékozódó fiatal generáció van fölnövőben. Lehet, most egy kicsit szigorú leszek, egy központi hírgyárban lehet híreket adni, és mindenféle szférában ugyanazt lenyomni. Mai szabad szellemű fiatalok fölmennek az internetre, és a világ minden dolgában egy kattintással tudnak tájékozódni, és ott azt, amit éppen akarnak, a maguk kedvük szerint úgy szerkesztik a világot. Nem kell nekik tematizálni, majd tematizálják ők saját maguknak a világot. Én látok reményt, mindig is láttam, hogy hamarosan fölnő az a generáció, akik az ő tehetős szüleiknek a vállalkozásait át fogják venni. Ez a fölnövő generáció már művelt lesz, kultúrára éhes, igényes, és fölfogja azt, és megérti majd azt, hogy neki személyesen is támogatni kell ezt a szférát, mert így fog élni, így fog tovább élni, és ez mégiscsak reményre jogosít.
Merítés.
Közérdekű közéleti magazinműsor a Civil Rádióban.
Riportok, interjúk, történetek és stúdióbeszélgetések.
Szakértőkkel és civilekkel.
Merítés.
A merítés honlapjáról, a www.merítés.hu-ról hamarosan letölthető lesz a teljes műsor, és a bejátszások külön-külön is. Utánunk 8 órától Rámpa Szörényi Tiborral. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban a Demokrácia Most című műsorunkat hallhatják Péterfi Ferenccel és műsorvezető társaival.
Merítés.
Szabó Zoltán kollégám hétfő reggel 6 órakor várja önöket a Reggeli Merítés című műsorral. A hétfő reggeli adás tartalmából beszélgettünk Tóth Károllyal, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnökével. Szabó Zoltán kollégám egy rendkívül érdekes interjút készített. A Közösségi Szociális Szövetkezet megnyitotta Budapest legújabb adományboltját. Az adománybolt támogatásával a vevők hátrányos helyzetű emberek számára teremtenek munkalehetőséget, illetve a szövetkezet egészének a működését is támogatják. Interjút hallgathatnak Söpflin György, európai parlamenti képviselővel is. Ebből hallhatnak most egy részletet.
Merítés.
Söpflin György, európa parlamenti képviselő, magyar származásoként él külföldön. Az imént hallhattunk egy tájékoztatót öntől a kultúra, Európa politika összefüggéseiről. Kicsit a szociológus, kicsit a politikus, kicsit a politológus szemével nézve. Milyen most Európa, milyen most Magyarország?
A politika elmélet érdekel, aminek a központjában én a hatalom kérdését látom. Hatalom mindig van, mindenütt van. Különféle irányba lehet a hatalmat gyakorolni, lehet vele visszaélni. Számomra a legérdekesebb kérdés az, miért van az, hogy egyes gyakorlatokat mi elfogadunk, tehát legitimnek tekintjük, és miért van az, hogy van, amikor úgy gondoljuk, hogy a hatalommal való visszaélés. Nehéz kérdések. Nagyon nehéz következetesen egy elméletet kialakítani, de minden esetre ez már évek óta érdekel. Ami Európát illeti, nem akarok nagyon pesszimista lenni, de szerintem most sokkal rosszabbul mennek a dolgok, mint amikor Magyarország belépett 2004-ben. Nem csak Magyarország szempontjából, sőt, hanem az Európai Unió szempontjából. Ez részben a gazdasági kérdés, a gazdasági válságnak a következménye, mert az igazság az, hogy 2008 óta kapkodunk, megpróbálunk lélegzethez jutni, de nincs megoldás. A nagy probléma többek között sok probléma van, de mondjuk az, amiről előadásomban is tettem említést, hogy egyre kevésbé létezik a határokon átívelő szolidaritás. Mondjuk úgy, hogy a finn adófizetők azt mondják, hogy most mi miért pénzeljük a görögöket? Mi közünk hozzájuk? És sajnos ez egyre inkább terjed. Idén lesznek a választások, elnökválasztás Franciaországban. Én attól tartok, hogy a szélső jobboldali Marine Le Pen nagyon komolyan fog szerepelni. Na most részben, hát ez a mostani elitek tevékenysége miatt, nem tudom, tulajdonítható, az, hogy a hagyományos munkásosztályt effektíve cserben hagyták. Tehát a lakosságnak egy elég komoly része gazdaságilag nem ér semmit, mert az általuk végzett munkát sokkal olcsóbban csinálják a kínaiak. Ezeket az embereket nem lehet kidobni az utcára, azért mégis állampolgárok. De mégis nagyon sokan némi joggal úgy érzik, hogy ők valahogyan elvesztették identitásukat, létüket. Ez nem csak anyagi kérdés, hanem lélektani, identitásbeli sok minden. Tehát az ember összeadja ezt a rengeteg tényezőt, akkor egyre inkább látja, hogy egész Európa nagyon komoly válsággal néz szembe, és ennek egyik esetleges kimenetele a többsegrességű Európa, a mag-Európa kialakulása, amiből Magyarország elkerülhetetlenül kimarad.
Ez a furcsa gondolat jutott eszembe, hogy hallgattam most, amit mondott, hogy olyan, ez az egész mindegy hatalmas titanik, ami léket kapott, süllyed, és nyilvánvalóan mindenki a maga életét menti, mert ez normális emberi viselkedés, ugyanakkor nyilván csak összefogással lehet valamennyire, vagy minél több embernek, minél több nemzetnek életben maradni.
Nehezebb, mint a Titanic. Egy hajót mégis lehet valamennyire kormányozni. A probléma Európával az, hogy rengeteg kapitány van. Tudjuk, hogy a politikában a nagyállamok játsszák a döntő szerepet. A nagyállamok nem akarnak arra odafigyelni, hogy a kisállamoknak is megvannak az érdekeik.
Nagyon megfogott az előadásban, nyilván az egész rendkívül értékes volt. A paradigmaváltás gondolata, az emberi tudatváltás megúszhatatlan, ez nagyon-nagyon sok helyről jön már. A tudományos világban is felfedezik a kvantumfizikát, a kvantumelméletet. Igenis, a gondolatokkal irányítani lehet, befolyásolni lehet a végeredményeket. Hogy jelenik ez meg az európai parlamenti munkában, megjelenhet-e?
Hát megjelenhet, de mondok erre egy példát, hogy amikor én oda kerültem 7,5 évvel ezelőtt, akkor az éghajlatváltozásról nem volt szó. Most már van. Paradigmaváltás. Most már komolyan vesszük. A környezetvédelem igen, szerintem most már sokkal komolyabban vesszük, mint 7,5 évvel ezelőtt. Azt hiszem, hogy amit én átéltem az elmúlt másfél év során, az szintén egy paradigmaváltás, és ez az, hogy a baloldalnak egyes részei teljesen megvadult viselkedést tanúsítanak Magyarországgal szemben. És szerintem már ők maguk se tudják megmagyarázni, hogy miért ennyire szálka a szemükben ez a középjobboldali kormány. De nap mint nap találkozok ezzel, hogy ha kiejtik azt a szót, hogy Magyarország, akkor ott van mellette a rasszizmus, a fasizmus, a xenofóbia, az összes gonosz. Az itt van Budapesten. Na most ez számomra egyrészt egy paradigmaváltás, mert 2010 előtt erről nem volt szó, másrészt egy ilyen teljesen irracionális viselkedésről is tesz tanúságtételt. Mert tényleg nem lehet vitatkozni ezekkel az emberekkel, és abszolút nem jön létre a kölcsönös tisztelet. És akkor már nagy bajban vagyunk, mert ez tulajdonképpen alássa a demokratikus viselkedést.
Merítés.
A mai adás felelős szerkesztője Szabó Zoltán, szerkesztő műsorvezetője Csaba Beatrix, gyártásvezetője Romsics Balázs. Mindenkinek szép jó estét kívánunk!
Merítés.
Közérdekű közéleti magazinműsor a Civil Rádióban.
Riportok, interjúk, történetek és stúdióbeszélgetések.
Szakértőkkel és civilekkel.
Merítés.